Az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Advent első vasárnapján istentiszteletünket a 40. zsoltárunk első verszakának az éneklésével kezdjük el. 40. zsoltárunk első verszaka így kezdődik: Várván vártam a felséges urat, és íme hozzám fordula. Helyünket elfoglalva énekléssel folytassuk istentiszteletünket. A 304. dicséretünk első két verszakát énekeljük. Kapuk, emelkedjetek, kiáltó szó hallik, im jő fejedelmetek. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Kedves testvéreim, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most a zsidókhoz írt levélből hangzik hozzánk, az első fejezetből a következőképpen. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneimtől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha, Fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Majd atyává leszek, és ő fiammá lesz. Amikor pedig bevezeti az első szülöttet a világba, ismét így szól. Imádja őt az Isten minden angyala. És az angyalokról ugyan ezt mondja. Angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűzlángjává. De a Fiúról így szól, a te trónusod örökké megáll, ó Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot. Ezért kent fel téged az Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé. Te vetettél, Uram, alapot a földnek kezdetben, és a te kezed alkotása az ég. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz, és azok mind elavulnak, mint a ruha, és összegöngyölíted őket, mint egy palástot, és mint a ruha elváltoznak, te pedig ugyanaz maradsz, és esztendeid nem fognak el. Az angyalok közül kinek mondta valaha, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Vajon ezek nem szolgáló lelkeke mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget? Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét, és mi az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem cselekvői, megtartói is. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket, és imádságban szólítsuk meg Urunkat. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk most téged azért, hogy te nem maradtál elrejtőzködő Isten, hanem kijelentetted magad nekünk embereknek. Ahogyan olvastuk itt a zsidókhoz írott levélben is, szóltál az atyákhoz is a proféták által, és aztán pedig megmutattad magad egyszülött fiadban az Úr Jézus Krisztusban. Most különösképpen is érte adunk neked hálát. Azért magasztalunk téged, hogy most megint elérkezhettünk ahhoz az időszakhoz, amikor készülhetünk az ő születése ünnepére. Köszönjük, hogy újra advent van. Köszönjük neked, hogy te erről az időszakra csodálatos áldásokat, ajándékokat készítettél el számunkra. Hiszen tudjuk, hogy te életünket meggazdagító, ajándékozó Isten vagy. úgy fohászkodunk azért, segíts nekünk abban, hogy tudjunk megállni a rohanásban, elcsendesedni, hogy észrevehessük ezeket az ajándékokat, hogy értük tudjunk nyúlni. És kérünk téged, hogy ezt a mai Isten tiszteletet is így áld meg számunkra, hadd segíthessen ez is ebben bennünket. És így áld meg úrvacsorai közösségünket is. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, és köszönünk neked mindent. Ámen. Isten üzenetének meghallgatására készülve az 512. dicséretünk 5. versszakát énekeljük együtt. 512. dicséretünk 5. versszakát énekeljük. Szólj, szólj én, Istenem, szól hangodból a jóság. Felolvasott ige szakasz folytatásából hangzik hozzánk most Isten üzenete, a zsidókhoz írt levél 2. fejezetéből, annak is az 1. verszakából a következőképpen. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen ellensodródjunk. Foglaljuk el most a helyünket. Nehezen barátkozunk meg a tévésre fordult idővel. Beszélgetések közben legalábbis így vagy úgy, többen is kifejezésre juttatták már ezt. Én is csak 2 nappal ezelőtt vettem igazán tudomásul azt, hogy visszavonhatatlanul tél van. Ráadásul autóban ülve, éppen a kormánykereket forgatva. Budaörs határában egy körforgalomhoz érkeztünk, és ahogy belehajtottam, megtettem egy kicsi részét, és egyszer csak döbbenten tapasztaltam, hogy a kocsi nem arra megy, amerre én szeretném. Közeledtünk a számunkra megfelelő kijáróhoz, és egyszerűen elsodródtunk mellette. Hiába is próbáltam úgy irányítani az autót, hogy ki tudjunk menni rajta. És már nem tudtam más tenni, mint hogy valahogy a körforgalomban tartsam az autót, és még egy kört megtettünk, és aztán végre sikerült kihajtani a körforgalomból. Az utána következő pillanatokban Ezt is nagyon hálás voltam Istennek azért, hogy senkinek és semminek nem történt semmi baja. És aztán gondoltam végig, hogy mi is játszódott le tulajdonképpen a megelőző néhány percben. Az út nedves volt. És mivel addig nem észleltem olyan útszakaszt, amelyre rá is fagyott volna, ezért nem számoltam vele, és gyorsabban hajtottam bele a körforgalomba, mint szabad lett volna. Soktán később persze eszembe jutottak a figyelmeztetések is, amelyek azért időjárás jelentés, vagyis egyéb helyektől érkeznek már hozzánk, hogy vigyázzunk, mert csúszósak, mert nedvesek, mikor milyenek az utak. Miért meséltem el most ezt az élményemet? Azért, mert különösképpen is felerősítette számomra annak az igeversnek a mondani valóját, mely a Bibliaolvasó kalauzunk szerint éppen egy héttel ezelőtt volt napigénk, és így hangzik, az előbb már hallottuk a zsidókhoz írott levél második fejezete első verséből. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, és szeretném hangsúlyozni, hogy ez két ellel van írva, nehogy azt gondoljuk, hogy a halottakra, hanem a hallottakra, amiket a fülünkkel, vagy a szívünkkel is reménység szerint már meghallottunk az evangéliumból, még jobban kell ezekre figyelni, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Sodródás. Számunkra, akik a 21. században élünk már, úgy gondolom egyre ismerősebb ez a jelenség. Hány kisgyermeknek kell nélkülöznie a melegséget és biztonságot nyújtó családi fészket? Hányódik az apa és az anya között? Kamatok témperegnek kint a tereken, a szórakozó helyeken, üres tekintettel, üres szívvel. Nem vonzza haza őket semmi, úgy tűnik. És a haverok szavára belemennek sok mindenbe, ami viszont jó bulinak látszik. Munkahelyeken egyre többen szenvednek a fokozódó kiszolgáltatottság keserves állapotától. Mások pedig saját maguk menekülnek bele a munkába. És a mókuskerék, az csak pörög, és ugye azt szoktuk mondani, hogy nehéz belőle kiszállni. De olyanok is vannak körülöttünk, akiket a hatalom mámora ragad magával. És észre sem veszik közben, hogy mennyire eltávolítja őket ez a többiektől. De nem kell ehhez feltétlenül vezető beosztásba kerülni, hiszen a családfő is válhat zsarnokká, és a feleség vagy a nagymama is anya királynővé. A harag, a düh és az ilyen jellegű indulatok is igencsak magukkal tudnak ragadni bennünket. És utána kesergünk már, hogy megint mibe vittek bele bennünket, megint mit okoztunk vele a környezetünknek, sokszor éppen azoknak, akiket legjobban szeretünk. Egyáltalán céltudatos küzdelem jellemzi az életünket, vagy csak az egyik napról a másik napra való tengődés. És ha még tudunk küzdeni, mit szeretnénk elérni? Mi az a cél, amivel azonosultunk? Jó néhány héttel ezelőtt történt, az egyik temetési szolgálat alkalmával kint az új temetőben. Megérkezve, mint máskor is, a lelkészi öltözőként szolgáló kis helyiség felé vettem az irányt, benyitottam, ablaktalan, sötét helyiség lépén rögtön a villanykapcsolóhoz nyúltam, de már a kintről beszűrődő világosságban érzékeltem, hogy valami olyan szokatlan. A villanyfényben aztán megláttam, hogy kis híján egy felállított koporsóba léptem bele. Időközben ugyanis azt a helyiséget koporsók tárolására használták fel, nekem pedig közben senki sem szólt róla, így nem tudtam. És többenetes volt egy pillanatra. Mert ott, az alatt a néhány pillanat alatt úgy végigfutott rajtam. Tulajdonképpen hányszor valahogy így történik. Még valami másra számítunk, a halál azonban közbeszól. Dávid, akit a templomba járók olyan jól ismernek, aki Izrael királya lett, Zsoltárait is olvashatjuk, ő mondta egy alkalommal a barátjának, Jonatánnak, igaz, hogy őt Saul király üldözte akkoriban, hogy csak egy lépés választ el a haláltól. Hát én ott, azokban a pillanatokban valami ilyesmit éreztem, hogy mennyire így van ez. Csak egy lépés. Nem mindegy. Ezért sem mindegy, hogy hogyan érkezünk meg oda. Hogy belesodródunk szinte a koporsóba, a sírba, vagy advent első vasárnapja van. Adventi időszak kezdődik el vele. Ezért is olyan fontos az, hogy hogyan töltjük ezt az időszakot. Hogyan készülünk karácsonyra. Mi határozza meg a készülődésünket. Hagyjuk, hogy a sok bennünket megszólítani akaró reklám, hogy az üzletek, a szupermarketek csillogó és villogó kínálata elbódíthasson bennünket. Talán annyira is némelyeket, hogy még a gyermekük is elsodródhat közben mellőlük, ott az üzletben. Annyira elbódíthat, hogy azt is megvettük, amiről aztán kitisztult fejjel már világosan látjuk, hogy igazából erre nincs is szükségem. Engedjük, hogy elhitessék velünk. A szeretetünket csak úgy tudjuk kifejezni, hogyha minél nagyobb és minél drágább ajándékkal lepjük meg családtagjainkat, barátainkat. Hogy szeretteink valóban ezt a vágyat hordozzák a szívük mélyén. Nem pedig a szeretetünkre, az odafigyelésünkre vágyakoznak. Arra, hogy saját magunkat adjuk inkább oda nekik. A figyelmünket, a törődésünket. A külsőségekbe teljesen belefeledkezve nem siklunk-e el éppen a lényeg, a lényeges dolgok mellett. Tehát hogyan lehet kikerülni a sodródásból? Csak is úgy, ha van a sodró erőnél még nagyobb erő. És a bibliai szakaszunk, amelyet hallottunk a zsidókhoz írott levél első fejezetéből, és a második fejezetnek ez az első verse, még hozzá kapcsolódva, éppen arról szól, hogy létezik ilyen megtartó hatalom. És ez nem más, mint maga Jézus Krisztus. Azzal kezdődik a zsidókhoz írott levél, hallottuk, miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szól hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Róla már a születésekor azt hirdették az angyalok a pásztoroknak, hogy született nektek üdvözítő, vagy más szóval megtartó. És hogy valóban azt megtapasztalhatták a tanítványok, amikor hajóban ültek, és szélvihar csapott le a tóra, és tehetetlenül sodródtak, és kezdett megtelni vízzel a hajó. Jézus pedig ráparancsolt a hullámokra, mire azok lecsillapodtak. Hát ki ez? Fordultak még a tanítványok is egymáshoz a kérdéssel, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. De felismerhette Jézus Krisztusban a megtartót, Zákeus is, aki fővámszedő volt Izraelben. Ő az anyagiak bűvkörébe kerülve vállalta ezt a munkát, erre is képes volt, amely pedig a kiközösítést jelentette számára, hiszen az elnyomó hatalmat szolgálta ki, és a saját népe ezért elfordult tőle. Jézust azonban nagyon szerette volna látni, és ott olvashatjuk az evangéliumban, hogy ezért, amikor Jézus arra járt, Zákeus, kis termetű ember lévén, felmászott egy vadfüge fára, és Jézus megállt a fa alatt. Sőt, elment vele az otthonába. És Zákeusban megszületett az elhatározás, Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Jézus pedig ezt válaszolta, ma lett üdvössége ennek a háznak. Majd hozzátette azt a mondatot, amellyel a mai istentiszteletünk kezdődött, amelyet az apostoli köszöntés előtt mondtam, mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. A három testvér, Mária, Márta és Lázár pedig, mondhatjuk azt, hogy igazán lélegzett elállító módon tapasztalhatta meg, hogy Jézus Krisztus valóban megtartó Úr. Lázár beteg lett. Biztos tudták már a testvérek, hogy Jézus sok beteget meggyógyított. És így a két nőtestvér, Mária és Márta, Jézus iránti nagy-nagy bizalommal csak ezt a néhány szót üzeni neki. Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Jézus azonban nem szalad rögtön hozzájuk, és Lázár időközben meghal. Majd mégis útra kell Jézus, és megérkezve hozzájuk, feltámasztja a halottat. Megtartó Úr! Mai igeszakaszunk azt is elmondja, hogy az angyalok is szolgálnak neki. Az angyal szó egyébként is ezt jelenti, küldött. Ez a feladatuk, Isten küldöttei, hírnökei, bizonságtevői ők. amíg nem volt írott kijelentés, olykor velük üzent Isten egy-egy kiválasztott embernek. Máskor az ő csodálatos szabadításának az eszközei voltak, vagy védelmül rendelte őket oda a bennük bízók mellé. Mint Isten teremtményei, az ő szolgálatában álltak, úgy, hogy imádták őt, és az ő gondviselésének az eszközei voltak. Krisztus annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Olvastuk a levélből. És tudjuk, hogy Jézus Krisztus nevei ezt jelentik, hogy ő az Isten felkentje, ő az Istentől küldött, érkezett szabadító, szabadító, megtartó, megváltó Úr. Akarjuk-e, igazán akarjuk-e, hogy bennünket is megtartson életünk nehézségei, viharai között, hogy megtartson bennünket az örök életre, akkor figyeljünk a tőle hallottakra. Akkor mi jegyünk el egyre jobban az ő beszédében. Ne sajnáljuk az időt annak a tanulmányozására. Vegyük komolyan a róla, a szabadításról szóló evangéliumot, és igazítsuk hozzá valóban a lépteinket, a dolgainkat. Ezt az utat tárja ugyanis elénk itt igénk. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Isten mindent megtett azért, hogy ne hányatott életű emberek legyünk. Vajon mi készek vagyunk-e ennyit megtenni, hogy igazán figyelünk rá, hogy foglalkozunk az ő szavával, hogy lessük valóban az ő szavát, gondolatát, akaratait, és engedjük az érvényre jutni az életünkben. Én abban a bizonyos körforgalomban, amelyről az igehirdetés elején beszéltem, nem gondoltam a már elhangzott figyelmeztetésekre. Meg is csúsztam tisztességesen az autóval. És még egy kört kellett tennem. Vajon mi nem rójuk így a plusz köröket az életutunkon? Csak azért, mert nem vesszük komolyan Jézus Krisztusnak a beszédét, akaratát. És ezek a körök ráadásul általában nem olyan kicsik, mint a körforgalomi. Lehet, hogy már régóta körözünk ugyanott, és talán észre sem vettük, vagy talán beleszédültünk már, csak éppen mindig elsodródunk a kivezető út mellett. Vagy még hinni sem tudjuk igazán, hogy van kivezető út, és hogy a kivezető út az valóban Jézus Krisztus, az ő evangéliuma, mert az a megtartó hatalom. Most, amikor a megterített asztalhoz is jöhetünk, kérjük az Urat, segítsen nekünk felismerni, hogy hol is tartunk mi valójában, mit is csinálunk mi, és ne szégyeljünk kiáltani, mint ahogy egykor nem szégyelt Bartímeus, akiről szintén az evangéliumban olvashatunk, és aki vak volt, és az ő vaksága miatt az élet forgatagából kisodródott, ki kellett, hogy sodródjon az út tére. De amikor meghallotta, hogy Jézus Krisztus közeledik, kiáltott: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Kiáltsunk mi is, és ne engedjük, hogy bárki is elhallgattathasson bennünket. Kiáltsunk kitartóan, mert akkor lehet is lesz boldog találkozásunk az Úrral, és akkor megtapasztalhatjuk, hogy elég erős az ő keze ahhoz, hogy valóban megtartson bennünket itt, most is, és az örök életre. Amen. Legyünk most egy kicsit csöndben. És ebben a csöndben ki most is kiállhat magában az Úrhoz. Fohátkodjunk ének szóval is az Úrhoz. Keressük meg a 206. dicséretünket, és az első három verszakát énekeljük. 206. dicséretünknek az első három verszakát énekeljük, és készüljünk így is ide a megterített asztalhoz, az úrvacsorai közösségre.